24. Cavalanti őrnagy. A lukai őrnagy látogatása, amely ürügyül szolgált Monte Cristónak Moncerf ebédre való meghívását visszautasítania, nem volt puszta kifogás. 7 óra tájban, amikor Bertuccio a kapott rendelet értelmében már 2 óra óta ottöjben volt, bérkocsi állott meg a palota előtt, és sietve vágtatott el ismét, amikor utasa, egy körülbelül 52 esztendős férfi szállt ki belőle a rácsos kapu előtt. Abba a valamikor széltiben hordott fekete hajtókás redingotba volt öltözve, amely úgy látszik Európában még most sem ment ki a divatból. Kék színű bő posztó nadrág, meg elég jó karban lévő, de nem valami túlságosan fényes, hanem annál vastagabb talpú csizma, szarvas bőrkesztyű, olyan forma kalap, amin őt a zsandárok viselnek, fehér, szegélyű, fekete nyakra való, amely elég hosszú és elég erős lett volna hozzá, hogy viselője fölakassza vele magát. Ezek voltak a legkiválóbb részletei amaz ember festői öltözetének, ki most becsöngetve megkérdezte a kapust, vajon ez a háze a Champs-Élysées 30 száma, és hogy itt lakik-e gróf Monte Cristo. A kapus igenlő válaszára belépett, szerényen betette maga után a kaput, és a lépcső felé indult, Baptizin azonnal ráismert szögletes kis fejéről, szürkülő hajáról és vastag, bozontos bajuszáról, mert pontos személy leírását már közölték vele. Ott várta már az oszlop csarnokban, és alig mondta meg nevét, Monte Cristo is tudta megérkeztét. Az idegent a legegyszerűbb szalomba vezették, a gróf már várta és mosolyogva fogadta. Isten hozta, uram, már vártam.
Igazán várt engem, gróf úr?
Úgy értesültem, hogy ma este 7 órakor érkezik meg.
És önt értesítették arról, hogy én ide jövök?
Percnyi pontossággal.
Ha, annál jobb. Őszintén szólva tartottam tőle, hogy elmulasztják ezt a kis elővigyázatot.
Milyen elővigyázatot?
Hogy önt idején értesítsék.
Nem mulasztották el.
És bizonyos benne, hogy nem csalódik?
Föltétlenül bizonyos.
Határozottan engem várt, gróf úr, ma esti 7 órára?
Csupán önt. Egyéb iránt meggyőződhetünk róla.
Ha csak ugyan engem várt, akkor ne tessék magát fárasztani bizonyításokkal.
De talán mégiscsak úgy volna rendjén. A lukkai kissé nyugtalankodni kezdett. Nem, de Bartolomeo Cavalanti Marquis úrhoz van szerencsém.
Bartolomeo Cavalanti vagyok,
ismételte a lukkai, és láthatóan megkönnyebbülve. Annak idején őrnagy Ausztria szolgálatában.
Őrnagy lettem volna,
kérdezte tartózkodva a vén katona. Igen, őrnagy, legalább Franciaországban így nevezik azt a rangot, mit ön Itáliában viselt.
Jól van, kérem, mondta a lukkai, hiszen én nem is kívánok egyebet, mint tetszik érteni.
Na, térjünk a dologra. Ugye nem a maga jó szántából jött ide?
Nem bizony.
Hanem valaki más utasította hozzám?
Igen.
Bizonyos Buzzani Abbé?
Igen, igen.
Kiáltott föl nagy örömmel az őrnagy. Hozott tőle a levelet is?
Itt van a zsebemben.
Na lássa, adja ide hát. Monte Cristo átvette a levelet, felbontotta és elolvasta. Az őrnagy megbámult mindent körös körül a szobában, hanem azért lopva mindig oda-oda tekintgetett a grófra. Nagyon jól van. Az a jó abbé. Cavalanti őrnagy, a firenzei Cavalanti családból származó lukkai patricius 500 000 rendelkezik évenként, olvasta Monte Cristo, azután föltekintve a levélből a lukkaira nézett. 500 000? Teringettét nem csekélység, kedves signor Cavalanti.
500 000-t írt oda az abbé,
kérdezte a lukkai. Betűről betűre, és akkor úgy is kell lennie, mert Buzzani abbé, kinél senki sem ismeri jobban Európa gazdag embereit, nem tévedhet.
Nem bánom, legyen hát 500 000, hanem becsületemre. Alig tudom elhinni, hogy ennyi jövedelmem legyen.
Mert a jó szakkezelő, kasznár, ispán, meg tudom is én kicsoda, alaposan meglopják, ez pedig mindenkivel megeshetik.
Lássa, kérem, erre még nem is gondoltam,
mondta egész komolyan a lukkai.
Hanem annyi bizonyos, hogy szétugrasztom ezt az enyves kezdő bandát.
Monte Cristo folytatta. És akinek boldogságához csak egyetlen egy dolog hiányzik még?
Egyetlen egy,
mondta nagyon sóhajtva a lukkai. Hogy föltalálhassa bálványozott fiát.
bálványozott fiát.
Kit kora ifjúságában valami gyűlölködő ellenséges család vagy kóbor cigányok raboltak el.
5 esztendős korába, uram,
mondta Szív szakító sóhajtás közben, szemeit az égre emelve a Lukai. Szánandó apa, mondta Monte Cristo, azután folytatta a levélolvasást. Én csöpögtettem szívébe a reményt és ezzel az életet, hogy a gróf úr fogja nyomára vezetni annak az elveszett fiúnak, kit már 15 esztendő óta hasztalanul keres. A Lukai megriadva tekintett Monte Cristo fagyosan nyugalmas arcába. Igen, igen, én a nyomára vezethetem. Az őrnagy fellélegzett.
Hát az utolsó betűig való igazat mond az a levél.
Kételkedett benne, kedves Bartolomeo úr?
Hát távol legyen tőlem kételkedni olyan emberben, mint Bozani abbé. Hogyan is lehetne rossz tréfát űzni abban az Isten félő ruhában, hanem még nem méltóztatott végigolvasni az egészet?
Igaz, most látom, hogy utóirata is van.
Igen,
ismételte a Lukai.
Igen, még utóirata is van.
Hogy megkíméljem Cavalanti őrnagyot a bankárokhoz való kellemetlen szaladgálástól, 2000 frankról szóló utalványt adtam át neki úti költségül, és hitelt nyitok neki önnél arra a 48000 frankra, amivel ön adósa maradt. Az őrnagy nagyon aggodalmas képpel leste, minő hatással lesz Monte Cristóra az utóirat. Hanem a gróf csak annyit mondott rá, hogy jól van.
Azt mondta, jól van,
dünnyögte magában a Lukai.
Így, tehát, uram,
folytatta Monte Cristo felé fordulva,
így, tehát az utóirat,
mondja már, mi baja van azzal az utóirattal?
Csak azt óhajtottam megkérdezni, gróf úr, hogy vajon az utóirat is olyan kellemes hatást tett önre, mint a levél többi pontjai?
Nem találok benne semmi meglepőt. Bozani abbéval több rendbeli elszámolni valónk van, s bár nem tudom pontosan, hogy csak ugyan ekkora összeggel tartozom-e neki, de egy-két bankjegy nálunk nem sokat számít. Hanem úgy látszik, hogy ön rendkívüli fontosságot tulajdonít ennek az utóiratnak, kedves Cavalanti úr.
Hát őszintén bevallva,
hebegte szégyellő zavarral a Lukai,
annyira bíztam ebben az írásban, hogy készpénzt nem is hoztam magammal. Ilyen formán, ha a gróf úr ne talán vonakodna beváltani alkalomattán ezt az utalványt, rendkívül nagy zavarba kerülnék ebben az idegen városban.
Olyan ember kerülhetne zavarba, mint ön? Mondta nevetve Monte Cristo. Ugyan menjen?
De hiszen egy árva lelket sem ismerek ebben a francia Babilonban.
Ha nem önt, minden esetre ismerik.
A legfeljebb annyiban, hogy...
Fejezze be, amit mondani akar, kedves Cavalanti úr.
Legfeljebb annyiban, hogy talán ki fogja fizetni azt a 48000 frankot.
Bármely pillanatban. Az őrnagy tágra nyílt szemekkel merett a grófra. Hanem foglaljon már helyet, magam sem tudom, hol jártatom az eszem, hiszen már egy negyed órája van itt, és még meg sem kínáltam üléssel.
Ó, kérem, ne is tessék törődni ilyen csekéségekkel.
Az őrnagy azután oda görgetett egy karosszéket a Monte Cristói mellé, és leült. Parancsol talán egy kis frissítőt? Egy pohárka Xeresit, portóit, vagy alicanteit?
Ha lesz olyan szíves egy pohárka alicantei, csak ugyan jól esnék, legkedvesebb italom.
Pompással szolgálhatok. Szokott talán mártogatni bele valamit?
Egy kis kétszer sültet esetleg, ha már olyan szívesen ajánlja a gróf úr.
Monte Cristo csöngetett, Baptizin tüstén belépett. A gróf hozzálépett. Nos, kérdezte tőle halkan.
Már itt van,
válaszolta komornyik ugyanoly módon.
Hová vezette? Méltósága parancsa szerint a kék szalomba.
Nagyon helyes. Hozzon alicanteit és kétszer sültet. Baptizin elsietett.
Ó, szinte zavarba jövök. Annyi alkalmatlanságot szerzek a gróf úrnak.
Hogyan kérem? Baptizin visszatért a boros tálcával. A gróf csordulásig megtöltötte az egyik poharat, de a másikba csak néhány csöppet öntött abból a folyó rubinból, amelynek poros, pókhálós üvege, és sok egyéb mindenféle jel sokkal biztosabban tette kétségtelenné korát, mint a redők az emberi arcon. Az őrnagy egy pillanatig sem volt kétségben az iránt, hogy kit illet a teli pohár, és sietett fölragadni. Baptizin a gróf intésére a vendég keze ügyébe helyezte a tálcát, ki a bort bámulatos szakértelemmel kóstolgatva, nagyokat csettintett a nyelvével, s nagy élvezettel szopogatta mellé a borba mártott kétszer sültet. Ön tehát, mint gazdag ős nemes családból származó patricius, köztiszteletben állott Lukkában, és mindene megvolt, ami egy embert boldoggá, elégedetté tehet.
Mindenem, gróf úr, mindenem,
válaszolt az őrnagy, beszéd közben nyomkodva le a kétszer sültet. S csak egyetlen dolog hiányzik még tökéletes boldogságához.
Egyetlen egy,
válaszolt a másik kétszer sült utánnyúlva. Hogy föltalálhassa egyetlen gyermekét.
Igen, egyedül az hiányzik még, mert fáj nélküle élnem.
A szenvedő apa ég felé emelte szemeit, és rettenetes nagyokat sóhajtott. Azután fájdalmában fölkapta a poharat, és búsan kiitta az utolsó cseppig. De tulajdonképpen miért óhajtja oly nagyon azt a fiút, Cavalanti úr? Én úgy hallottam, hogy ön nőtlenséget fogadott, és fogadalmát meg is tartotta eddig.
Igen, uram, rebesgetik, és én magam is.
Igen, igen, vágott szavába Monte Cristo, és ön maga is megerősítette ezt a véleményt. Az egész egy kis ifjúkori botlás, amelyről nem szükséges tudomást vennie mindenkinek. A Lukkai föl egyenesedett, nyugodt, méltóság teljes arcot vágott, és bár szemeit lesütötte, lopva mégis Monte Cristóra pillantott. Az jó akaratú mosolyával kíváncsian várta feleletét.
Igazából, uram, nem óhajtanám, hogy bárki megtudja a titkomat.
De korántsem ön miatt, folytatta Monte Cristo, mert egy igazi férfi lélek felülemelkedik az ilyen dolgokon.
Természetesen a világért sem önmagamért takargatom a világ előtt.
Hanem a gyermek anyja miatt.
Csupán az anyja miatt,
kiáltott fel meggyőző hangon a Lukkai, megragadva a harmadik kétszer sültet.
Szegény, szegény anya!
Igyék hát, kedves Cavalanti úr, kiszárad a torka már sok szomorú beszédtől.
Szegény, szegény anya,
dünnyögte a Lukkai, öklével dörzsölte kiapadt könyv csatornáit, amelynek áradata sehogy sem akart magától megindulni. Aki különben úgy tudom, Olaszország egyik legelőkelőbb családjából származott.
Hát Fiesolei patricius hölgy volt, gróf úr. Fiesolei patricius hölgy.
És a neve?
Gróf úr, a nevét óhajtja meg tudni.
Ó, Istenem, nem éppen olyan szükséges, hogy megmondja, hiszen réges-régen tudom már.
A gróf úr mindent tud a világon,
mondta mélyen meghajolva a Lukkai. Ugye Olivia Corsinari?
Olivia Corsinari.
Márquise?
Márquise.
És akit dacára a család ellenzésének végre mégiscsak nőül vett.
Ó, igen, megcselekedtem.
És az okmányokat természetesen magával hozta most.
Miféle okmányokat?
A házassági levelét Olivia Corsinarival és a gyermek keresztlevelét.
Keresztlevelét?
Andrea Cavalanti keresztlevelét, vagy talán nem így hívják a fiát?
De úgy gondolom.
Csak gondolja.
Ej, a Manóba is. Oly tenger idő óta nem láttam, hogy nem emlékszem már rá egészen pontosan.
Mellékes dolog. Az a fő, hogy elhozta az okmányokat.
Sajnálkozva bár, de kénytelen vagyok kijelenteni, gróf úr, hogy senki sem figyelmeztetett ez okmányok fontosságára, és én bizony nem hoztam magammal.
Ha, az nagy baj.
Annyira nagy szükség volna arra a néhány papírosra.
Okvetlenül. A Lukkai a fejét vakarta.
Per bakó? Okvetlenül?
Hogyne. Hát, ha kétségbe vonják a házasság megtörténtét és a gyermek törvényességét.
Igaz. Könnyen kétségbe vonhatnák.
És ez rendkívül nagy baj lenne arra a fiatal emberre nézve.
Szörnyű nagy baj, gróf úr.
Még valami rendkívüli előnyös házasság is füstbe mehetne miatta.
Ó, peccato!
Tetszik tudni, Franciaországban nagyon szigorúan veszik az efféle dolgot, itt nem elengedő, mint az ön hazájában, hogy a párocska egész egyszerűen odáll a pap elé, és azt mondja, szeretjük egymást, adjon össze bennünket. Franciaországban polgári házasságot kötnek, és az anyakönyvi hivatalban okmányokkal kell bizonyítani a személyazonosságot.
Ó, mennyire sajnálom, hogy nem rendelkezem ezekkel az okmányokkal.
Szerencsére én rendelkezem velük.
Ön?
Igen.
Önnél vannak az okmányok?
Nálam.
Ó, minő szerencse!
Mondta megkönnyebbülten az őrnagy, aki attól tartott már, hogy e papírok nélkül hiába tette meg az utazást, és alig ha fogja megkaparintani azt a 48 000 frankot.
Minden szerencse, mert bizony, én nem is igen gondoltam ilyesmire.
Ej, hiszen az ember utóvégre is mindenre csak nem gondolhat. Ezer szerencse, hogy Buzoni abbénak eszébe jutott.
Ó, az a kedves abbé.
Nagyon előrelátó ember.
A valóságos csoda, mondta lelkes hangon a Lukkai. És el is küldte mind a kettőt.
Tessék, itt vannak. Az őrnagy összecsapta kezét nagy bámulatában.
Olivia Corsinárit ön a Monte Cattini-i San Paolo székes egyházban vezette oltárhoz. Itt van róla a hiteles esketési bizonyítvány.
Az őrnagy kezébe vette az okmányt, és csodálkozva vizsgált meg rajta minden írást, számot és pecsétet.
Ez pedig Andrea Cavalanti keresztlevele, amelyet a Saravezzai plébános állított ki.
Minden rendben van.
Akkor hát vegye át ez okmányokat, nekem semmi szükségem sincs rájuk. Adja oda a fiának, és mondja meg neki, hogy jól őrizze meg.
Ó, még csak az kellene, hogy elveszítse. Majd adnék én neki.
És ha esetleg mégis elveszíteni?
Tenger sok irka-firka ára lehetne csak újra megszerezni őket.
Hát, bizony az bajos dolog volna kissé, jegyezte meg Monte Cristo.
Nagyon nehéz, uram, csak nem lehetetlen.
Örömmel látom, hogy kellő becsben tartja ez okmányokat.
Kincset érőknek tartom.
És most, ami a fiatalember anyját illeti...
A fiatalember anyját?
Hebegte ismét nagyon nyugtalanul az őrnagy.
Corsinari Márkiz...
Istenem, hát még ő rá is szükségünk lesz,
kérdezte kétségbe esett arccal a Lukkai, nagyon belezavarodva a dologba.
Nem, kedves Cavalanti úr, különben is úgy gondolom, hogy...
Igen, igen, ő...
Már lefizette a természet adóját, ugye?
Lelkem gyógyíthatatlan fájdalmára,
válaszolt újra életbe az őrnagy.
Tudom, 10 esztendővel ezelőtt halt meg.
És én síratom. Keservesen síratom szegény jó Oliviát,
zokogta az őrnagy, zsebéből egy rengeteg nagy piros kockás zsebkendőt húzva elő, s hol a bal, hol a jobb szemét törölgette a csücskével.
Mindnyájan halandók vagyunk, vigasztalta Monte Cristo. Hanem értse meg jól, kedves Cavalanti úr, hogy Franciaországban fölösleges dolog volna bárkivel is közölnie, hogy fiától már 15 éve elszakadt. Mi nálunk nem valami nagy kelete van az ilyen gyermekrablásféle cigányhistóriáknak. Ön egész egyszerűen valami vidéki kollégiumban neveltette a fiát, s tanulmányai végeztével most ismerteti meg a párizsi élettel. Ezért hagyta el Viareggiót, hol felesége halála után mindez ideig bezárkozva élt. Ennél többet nem szükséges mondania.
Úgy véli, gróf úr?
Amint mondtam.
Helyes? Nagyon jól van.
Ha azonban netalán mégis nyomára jönnének, hogy fiától oly sokáig elszakadva élt...
Ah, igen. Akkor mit mondjak?
Hogy valami álnok nevelő, kit a család ős ellenségei megvásároltak...
A Corsinárik?
Természetesen. Szóval annak a nevelőnek a segítségével elrabolták a fiút, hogy magva szakadjon önnek.
Úgy van, mivel egyetlen fiam.
És most... Miután rendbe hoztuk az egész dolgot, miután emlékei fölújultak, nem találja ki, minő meglepetést tartogatok önnek?
Kellemes meglepetést.
Már látom, hogy az igazi apai szemet épp oly kevéssé lehet megcsalni, mint a szerető szívet.
Igen.
Talán elárulta már valaki, vagy csak ösztönszerűleg érzi, hogy itt van.
Kicsoda?
Az elveszett gyermeke, a fia, Andrea.
Megéreztem. Hát határozottan megéreztem.
Mondta bámulatos nyugalommal az őrnagy.
Itt van tehát?
Önnel egy födél alatt, válaszolt Monte Cristo. Komornyikom azonnal értesített megérkeztéről.
Hát nagyon derék dolog, nagyon pompás,
örmendezett az őrnagy, minden fölkiáltásnál ki, s begombolgatva elnyűtt redingóját.
Kedves uram, én jól fölfogom az ön mélységes megindulását, és jól tudom, hogy időre van szüksége, amíg teljes nyugalma visszatér. A fiatal embert is szeretném előkészíteni el régen óhajtott találkozásra, mert úgy gondolom, hogy ő sem lesz kevésbé türelmetlen önnél.
Ó, meghiszem azt, mondta Cavalanti.
Egy rövidke negyed óra múlva kebelére ölelheti.
Ön maga vezeti szerető szívemre, gróf úr. Oly végtelenül jó, hogy ön maga teszi karjaimba.
Nem, ilyen alkalommal nem állhatok apa és fiú közé, hiszen annyi beszélni valójuk lesz. Legyen nyugodt, még ha nem vezetné is a csalhatatlan apai ösztön, lehetetlen volna csalódnia, mert itt, ezen az ajtón fog belépni,
Szemre való, csinos, szőke, egy kicsit talán nagyon is hirtelen szőke fiatalember, s kifogástalan modora van, mint ahogy meg is fog győződni róla.
Erről jut eszembe, gróf úr. Mint már volt szerencsém említeni, Buzoni abbé jóvoltából 2000 frank volt nálam, ha nem tetszik tudni az utazás alkalmával. Ez a sok mindenféle apró kiadás, és
nagyon természetesen pénzre van szüksége, kedves Cavalanti úr. Tessék, egyelőre talán elég lesz 8 darab 1000 frankos bankjegy. Az őrnagy szemei úgy csillogtak, mint a karbonkulus. 40 000 frankkal még adósa maradok.
Kíván róla nyugtát, gróf úr.
Kérdezte az őrnagy zsebébe csúsztatva a bankjegyeket. Hogy aminek?
Hogy Buzoni abbéval szemben igazolassa magát.
Ha majd a hátra levő 40 000 frankot is fölvette, állítson ki az egész összegről egy elismervényt. Tisztességes, becsületes emberek között nincsen szükség az efféle formaságokra.
Persze, nagyon természetes. Becsületes emberek között.
És most még egy szóra, Márkiz.
Parancsoljon velem.
Nagyon szeretném megkérni valamire, ha nem lenne terhére.
Előre is kijelentem, hogy kész, örömmel megteszem.
Higgy el, nem vesztene vele sokat, ha nem viselné többé ezt a polonézét.
Csak ugyan,
mondta az őrnagy, bár nem éppen ellenséges szándékkal nézett végig öltözetén. Mert Viraleggióban hordják ugyan még, de Párizsban bármi ízléses öltözet legyen is máskülönben, réges-régen divatját múlta már.
Kár,
sajnálkozott a Lukkai. Váljon meg tőle, és viseljen valami divatosabbat.
De mit, kérem szépen?
Majd csak talál valami nőt a málhái között.
Már, mint a málháim között? Mindössze csak egy iszákot hoztam magammal.
Nagyon természetesen nem is hozhatott magával többet, azért még kár volna zavarba jönnie. Különben is, az öreg katonák nem igen szeretnek sok cókmókkal utazni.
Éppen azért több bátorkodtam.
Ha nem ön? Minden tekintetben rendkívül gondos ember, és mint ilyen, egyszerűen előre küldte málháit. A szerencsésen meg is érkeztek még tegnap a Richelieu utcai The Springs fogadóba. Tudnélik, ott bérelt lakást.
Ez szerint málháim között?
Úgy vélem, hogy mint gondos, előrelátó ember, mindenféle szükséges öltözéket és egyenruhát becsomagoltatott komornyikjával. Nagyobb ünnepélyes alkalmakkor természetesen egyenruhát fog viselni, el ne feledje olyankor föltenni az érdemkeresztet is. Franciaországban ugyan eleget csipkedik érte az embert, hanem azért mindenki hordja.
Nagyon jól van, helyes, nagyszerű,
kiáltott föl az őrnagy, egyik bámulatból a másikba esve. És most, mivel apai szíve kellőképpen megerősödött a heves felindulások elviselésére, készüljön a nagy pillanatra, kedves Cavalanti úr, mert Andreát nem sokára meg fogja látni. És kedvesen üdvözölte a boldogságtól ragyogó Lukkait, eltűnt a kis szőnyegajtó mögött.